Az áramszünet alatt kézzel lélegeztettek két beteget egy fővárosi kórházban, a tűzoltókat 200 helyre riasztották a vihar miatt. Lemondott az országos mentőszolgálat főigazgatója, nem ért egyet az átszervezések miatt tervezett elbocsátásokkal. Fidel Castro levélben értesítette a kubaiakat, hogy már jól érzi magát, az elnököt továbbra sem lehet látni a televízióban. Indul a parlagfűszezon, a megyei közigazgatási hivatalok próbálják összehangolni az írtást. Jó napot kívánok! Kézzel lélegeztettek két beteget tegnap a budapesti Nyírő Gyula kórházban, miután áramingadozás miatt hibát jeleztek a lélegeztetőgépek. Az áramszolgáltatás a kora esti vihar miatt akadozott. A kórház szerint a gépek nem álltak le és nem volt vészhelyzet.
Ilyen kézi lélegeztető készülékeket kellett használniuk a kórház intenzív osztályán a nővéreknek. Igaz, csak rövid ideig. Tartós áramszünet ugyanis nem volt, csak áramingadozás, ezért a gépek azt jelezték, kevés a nyomás. Így az ápolók két beteget valamivel több mint fél óráig kézzel is lélegeztettek. A főigazgató helyettes szerint nem volt vészhelyzet.
A vészlámpák világítottak helyette, de ezt a többi osztályon, ami nem műtétes és nem intenzív osztály, ezt annyira nem érzékelték a betegek, mert akkor már aludtak, este volt, késő volt.
A problémát az okozta, hogy az áramkimaradás miatt a kórház generátoros hálózata nem bírta a terhelést.
A nagyfogyasztók egy adott időpillanatban szerettek volna újraindulni, ezért a biztosítékok leoldottak, de miután áramszünetről nem beszélhetünk, így a generátornak nem is kellett elindulnia sem.
A kórházban este 9 órára egyébként már helyre állt a rend.
Még most is több helyen szivattyúznak a tegnapi égszakadás után. A tűzoltók egész éjjel dolgoztak. Úttestre dőlt fákhoz, elárasztott pincékhez és az utakon hömpölygő félméteres vízben elakadt autókhoz riasztották és riasztják őket. A fővárosban több villamos és trolli is elakadt, de hajnalra helyreállt a forgalom. A 15. kerületben villám csapott egy 13 éves fiúba. Szerencséje volt, csak kisebb sérülései vannak, de megfigyelésre kórházba vitték.
Még hajnalban is dolgoztak a tűzoltók, hogy reggelre a forgalmasabb utakon megindulhasson a közlekedés. A kora esti felhőszakadás miatt volt, ahol másfél méteres víz gyűlt össze az úttesten. Néhányan kétéltűnek hitték autójukat és belehajtottak a vízbe. A tűzoltóknak az elakadt autók kimentésében is segíteniük kellett. Hajnalra már javult a helyzet, délelőtt már elsősorban az elárasztott pincékhez vonultak. Igaz, még nem jutottak el mindenhova. Néhány óra alatt több száz riasztást kapnak, csak ma 200 helyre várják a tűzoltókat. A Ferihegyi repülőtérre vezető úton is szivattyúzniuk kellett, ahol helyenként még most is áll a víz. A fővárosi polgári védelem egy 8. kerületi megrongálódott házból több embert kiköltöztetett volna, de a lakók saját felelősségükre otthonukban maradtak.
Frontálisan ütközött egy szülőnőért induló mentőautó éjjel Dunaújváros és Dunaföldvár között a 6-os úton egy kamionnal. A sofőr a helyszínen, munkatársa a kórházban meghalt. A mentőautó használta a megkülönböztető jelzést. Korovel Ászlót, az Országos Mentőszolgálat eddigi főigazgató helyettesét nevezte ki az egészségügyi miniszter a mentőszolgálat élére. A korábbi főigazgató Takács Zoltán tegnap este mondott le, miután bejelentették, hogy az Országos Mentőszolgálattól átszervezések miatt azonnali hatállyal elbocsátanak 734 dolgozót. A lemondott főigazgató az estének eljuttatott közleményében azzal indokolta a döntését, hogy nem tud egyetérteni a betegszállítás átalakításával kapcsolatos miniszteri döntéssel. Az egészségügyi minisztérium vezetését, mint közleményünkből kiderült, váratlanul érte Takács Zoltán döntése. A volt főigazgatót adásunkig nem értük el telefonon. Hazaengedték a kórházból azokat a strandolókat, akiket tegnap klórmérgezéssel vittek be a szentesi fürdőből. A vizsgálat szerint műszaki hiba történt. A strandon áramkimaradás volt, a 30 éves vízforgató pedig nem indult újra. Mire működésbe hozták, nagyobb mennyiségű hipó és sósav került a csövekbe, majd a keletkezett klórgáz elárasztotta a medencét. A rendőrség gondatlan veszélyeztetés gyanújával nyomoz.
Egy szivattyúnak kellett volna újraindulni az áramszünet után és elindítani a vízforgatót, de egy biztosíték kiégett. A vízforgató berendezés így nem működött. A másik áramkörön lévő vegyszeradagoló viszont igen.
Két óra hosszát mentek a vegyszeradagolók, amelyek óránként körülbelül 4 liter vegyszert jutatnak a medencébe. Most, hogyha ezt megnézzük, az ugye a felülete 1000 négyzetméter, a medencének tehát olyan 1500 köbméter vízről van szó, ez egy elenyésző mennyiség ehhez képest.
Vagyis mire a vízforgató újraindult, már 8 liter hipó és sósav került a csövekbe. Ebből klórgáz képződött és hirtelen elárasztotta a medencét, ezért lettek rosszul a fürdőzők.
Egy barna folt jelent meg, aztán ezt észrevették a kint lépők, és kiküldtek minket.
Pillanatok alatt, hát az edzők, akik ott voltak a gyerekekkel, egy perc alatt kint voltak, egy perc, fél perc alatt kint voltak a vízből.
22 gyereket vittek kórházba, estére már majdnem mindenki hazamehetett. Csak két gyereket tartottak bent megfigyelésre, de délelőtt ők is hazamehettek.
Enyhe krónmérgezéses tünetek náluk jelentkeznek, köhögnek, kicsit szaporább szívműködés, légzés, hasi fájás, gyengeség.
A fürdőt 2003-ban újították fel, kivéve ezt a medencét. A jelenleg is működő vízforgató rendszert még az 1970-es években építették be. Reggel vízmintát vettek, ha az eredmény megfelelő, még délután átadják a medencét a fürdőzőknek.
A rendőrségi vizsgálat szerint, bár a somogyi járőrök követtek el formai mulasztásokat, törvényesen és jogszerűen jártak el a Népszava fotósa ellen az Amárdi strandon. Az egyik nyaraló hívta ki a rendőröket, hogy az illető meztelen gyermekeket fotóz. A rendőrség jelentése szerint a fotóst azért bilincselték meg és vitték be a rendőrségre, mert nem működött együtt a járőrökkel és többszöri felszólításra sem igazolta magát.
Ha a személy legalább annyit közöl, hogy ő hivatásos fotós, ha az adatait bemondja, ott a helyszínen a kollégáink le tudták volna ezt ellenőrizni, ha bemutatja kellő együttműködéssel a fényképezőgépet, bemutatja az azon készített felvételeket, akkor ez a rendőri intézkedés ott a helyszínen lezárható és eredményesen befejezhető lett volna.
30 napon belül le kell bontani a 12. kerületi turulszobrot Budapesten. Ez a fővárosi közigazgatási hivatal jogerős határozata. A 12. kerületi önkormányzat tovább nem fellebezhet, de jogszabálysértésre hivatkozva kérheti a határozat bírósági felülvizsgálatát. A szobrot tavaly októberben engedély nélkül állították fel a II. Világháború katonai és polgári áldozatainak emlékére. Több libanoni harcost megöltek izraeli egységek már a virradóra a kelet-libanoni Baalbek ellen indított támadásban. Néhány órával később izraeli harci gépek bombázták Libanon északi részét, a szíriai határ közelében. Három libanoni katona meghalt, amikor az izraeliek egy dél-libanoni támaszpontjukat támadták. A Hezbollah ugyanakkor azt állította, hogy ők is megöltek izraeli katonákat, amikor rajta ütöttek két egységükön. Észak-Izraelben reggel óta legalább 80 rakéta csapódott be, valamennyit Dél-Libanonból indították.
Buldózerrel ássák a tömegsírt Szúr kikötővárosban. A vasárnapi kánai bombázás több mint 500 halottját, köztük sok gyermeket temetnek majd ide. Itt hantolják majd el a közeli településeken megölt libanoniakat is. Márpedig az áldozatok száma folyamatosan nő Libanonban. Még le sem járt az Izrael által vasárnap éjjel bejelentett 48 órás tűzszünet. Az izraeli légierő már is bombázta a kelet-libanoni Baalbek környékét. Később pedig helikopterrel szállítottak izraeli egységeket a térségbe. Azok állítólag a Hezbollah több fegyveresével végeztek, másokat pedig elhurcoltak. Észak-Libanonban, Tripoli közelében ugyanakkor az izraeli légierő bombázott egy hidat és a Szíria felé vezető utat is. Ezen a felvételen pedig már az látszik, ahogyan egy izraeli gép egy teherautót semmisít meg. Azt feltételezték ugyanis, hogy a Szíriából érkező jármű fegyvereket szállít a Hezbollahnak. A bombázások szünetében sokan visszamerészkednek Beirut romhalmazzá vált déli negyedeibe. Igyekeznek összegyűjteni maradék holmiukat. Ez pedig már a dél-libanoni Bincs Beil, amelyet napokig ostromoltak az izraeliek. A városból szinte mindenki menekül. Az emberek miatt maradok. Nincs más kórház, amely ellátná a határ térségét. Csak ide jöhetnek a közelben lakók, mondja ez az orvos, aki egyelőre még marad. Még van dolguk a városban azoknak a mentőalakulatoknak is, amelyek holttesteket keresnek a romok alatt. A libanoni egészségügyi miniszter szerint már a 750-et is eléri a libanoni harcok halálos áldozatainak száma, míg az izraeliek közül mintegy 150-en haltak meg.
Az izraeli miniszterelnök helyettes szerint hetek, az amerikai külügyminiszter szerint napok vannak hátra addig, amíg tűzszünet jöhet létre Libanonban. Irán legfőbb vezetője közben dicsérte a Hezbollahot egy tévés beszédében, és azt ígérte, hogy országa mindig a libanoni síita szervezet mellett fog állni az Izrael és az Egyesült Államok elleni harcban.
Az amerikai külügyminiszter még mindig hisz abban, hogy napokon belül létrejöhet a tűzszünet Libanonban. Az Egyesült Államok azért sürget egy azonnali tűzszünetet, mert a Közel-Keleten már így is volt elég konfliktus, és elég megszegett tűzszünet. Ezúttal olyan programot kell kidolgoznunk, amely nem engedi, hogy ez még egyszer megtörténjen, nyilatkozta Condoleezza Rice egy amerikai hírműsorban. A harcoknak egyszer vége lesz, Simon Peres, izraeli miniszterelnök helyettes szerint is. Ő azonban úgy gondolja, hogy csak hetek múlva jöhet létre tűzszünet, és akkor is csak bizonyos feltételekkel. Amint egy nemzetközi erő felügyeli majd Dél-Libanont, amint elengedik az izraeli túszokat és a Hezbollah nem lesz többé hadsereg a hadseregben, létrejöhet a tűzszünet, közölte Peres, miután Washingtonban tárgyalt az amerikai külügyminiszterrel. A brit miniszterelnök eközben egy Los Angeles-i tanácskozáson felszólította Szíriát és Iránt, hogy ne támogassák a terrorizmust Libanonban és Irakban. Tony Blair erről néhány órával azelőtt beszélt, hogy Irán legfőbb vezetője, Ali Khamenei Ayatollah egy tévébeszédben dicsérte a Hezbollahot, és megígérte, hogy országa mindig a libanoni síta szervezet mellett fog állni Izrael és az Egyesült Államok elleni harcában.
Nem azonnali tűzszünetre, hanem a harcok mielőbbi befejezésére szólította fel Izraelt és Libanont az Európai Unió tegnapi rendkívüli külügyminiszteri tanácskozásán. A tagállamok megosztottak a kérdésben. Míg a skandinávok és a franciák erősebben fogalmaznának, Nagy-Britannia és Kelet-Európa finomabban. Európa így most sem megy szembe az Egyesült Államokkal, és inkább az ENSZ-BT összehívását és mielőbbi tűzszünetet kívánnak.
A 21. nap. Miközben az Izrael és Libanon közötti konfliktus harmadik hetének végén Brüsszel uniós központjában folytatódott a csöndes Libanon párti demonstráció, a 25 külügyminisztert rendkívüli tanácskozásra hívták. Volt, aki arra számított, hogy a kánai bombázás után az unió végre a sarkára áll, és akár az Egyesült Államok ellenében is kimondja, azonnali tűzszünetet akar. Ezt szerette volna a finn elnökség is. Az órákig tartó vitában azonban végül ismét a visszafogottabb álláspont képviselői győztek élükön Nagy-Britanniával. A zárónyilatkozat tehát a biztonsági tanács összehívását és azonnali helyett mielőbbi tűzszünetet követel. Ezt támogatta több kelet-európai állam is, köztük Magyarország. Göncz King a külügyminiszter szerint fontos az üzenet, de még fontosabb, hogy annak legyen realitása. A politikus a tanácskozás után azt mondta, hogy az unió azt szeretné, ha a tűzszünet megalapozott és hosszú távon fenntartható lenne. A 25 külügyminiszter nyilatkozatában hangsúlyos szerepet kapott a konfliktus humanitárius oldala is. Elítélték az ártatlan emberek halálát mind a libanoni, mind pedig az izraeli oldalon. Több ország pedig újabb felajánlásokat tett. Magyarország 100 000 eurót, illetve takarókat, orvosokat, gyógyszereket és gyógyászati eszközöket ajánlott föl. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy mely tagállamok küldenének katonákat a nemzetközi békefenntartó erők soraiba. Göncz Kinga szerint Magyarország várhatóan nem tesz ilyen felajánlást.
Többen megsebesültek, amikor palesztin fegyveresek rakétát lőttek ki a gázai övezetből az egyik dél-izraeli városra, Askelonra. Gáza központjában pedig egy izraeli rakéta döntött romba egy kétszintes házat. A hajnali támadásban szemtanúk szerint hárman megsebesültek. A célba vett épület egy Hamas aktivistájé volt, és az izraeliek szerint fegyverraktárul szolgált. A rakétacsapás előtt figyelmeztették az ott lakókat, hogy hagyják el a helyszínt. A zsidó állam hadserege június végén kezdett hadműveletet a gázai övezetben egyik katonája elrablása miatt. Újabb levélben tudatta a kubaiakkal Fidel Castro, hogy egészségi állapota stabil és lelkileg jól érzi magát. A kubai elnököt ezúttal sem mutatták, üzenetét most is a titkára olvasta fel a televízióban. Castroról tegnap derült ki, hogy gyomorvérzéssel műtötték.
Castro megnyugodhat. Betegsége alatt is ugyanúgy mennek a dolgok az országban, mint eddig. Ez a mi forradalmunk, ha kell, most is meghalunk érte. bármikor szembeszállunk a jenki imperialistákkal, lelkesíti a Havannában összegyűlteket ez a férfi. Az emberek szeretett kommandantéjuk támogatására vonultak az utcákra, nincs kétségük afelől, hogy Castro felépül. Semmi különös nem történt, csak beteg lett, ahogy közülünk bárki megbetegedhet, mondják a kubai államfő hívei, figyelembe sem véve azt a tényt, hogy a 80 éves párt és állami vezetőt egy ideje nem mutogatják a televízióban. Egészségi állapotáról valójában nem lehet biztosat tudni, bár a személyi titkára által felolvasott üzenetei derűlátóan hangzanak. Ami hivatalosan tudható az, hogy gyomorvérzést kapott. Megműtötték, és amíg fel nem gyógyul, átmenetileg öccsét Raúl Castrót bízta meg Kuba kormányzásával. A Fehérházban viszont biztosak benne, hogy 47 évi kommunista uralom után a kubaiak végre maguk szeretnének vezetőt választani. Ha Kubában megkezdődik egy demokratikus átalakulás, az Egyesült Államok és az amerikai nép mindent meg fog tenni, hogy ebben segítse a kubaiakat, közölte a Fehérház külügyi szóvivője. Washington egyébként eddig sem volt tétlen. Az egyik bizottság éppen 3 hete kért 80 millió dollárt kubai ellenzéki szervezetek támogatására.
A szabadban dolgozó amerikaiak millióit veszélyezteti a hőhullám, amely már az Egyesült Államok középnyugati részét is elérte. A keleti partvidéken nappal 38 fokot mértek, és éjjelre sem hűlt le a levegő.
Minden alkalmat kihasználnak a New Yorkiak, hogy hűsöljenek. Már a hőmérő 38 fokot mutat, a hőségérzet a 46 fokot is eléri, mert a páratartalom nagyon magas. A forró levegő pedig légzési gondokat okoz. A polgármester ezért mindenkit arra figyelmeztetett, hogy a kánikula nem csak egyszerűen kényelmetlen, hanem komolyan veszélyezteti az emberek életét. Még akkor is, ha nem mindenki érzi így. Én 40 fokban is nyugodtan kint lehetek és meg se kottyan, pedig már 71 éves vagyok. Dicsekszik ez az idős férfi. New York történetében először szükségállapotot rendeltek el a hőség miatt. A város minden pontján légkondicionált központokat nyitottak, ahová bárki betérhet. Az uszodák nyitvatartását is meghosszabbították. A nagyfogyasztókat felszólították, hogy csökkentsék áramfogyasztásukat, és több középület kivilágítását is szüneteltetik. El akarják ugyanis kerülni, hogy áram nélkül maradjon és megbénuljon az egész város.
Itthon akár 20 000 forintos bírságra is számíthat az, aki bányatóban fürdik, ez ugyanis mindenhol tilos. Egyrészt az esetleges fertőzések, másrészt a baleset veszély miatt. Szombathelyen a rendőrök nyáron fokozottan ellenőrzik a bányatavakat.
Nyár van, szikrázóan süt a nap, a legjobb, ha vízparton vészeljük át a kánikulát. Nem mindegy azonban, hogy hol, strandon vagy bányatónál. A természetes víz még a jó úszók számára is rendkívül veszélyes, hiszen egyes helyeken több méteres árkok, mélyedések, másutt láthatatlan víz alatti kavicsdombok találhatóak. Az illegális fürdőzést egy 1999-es kormányrendelet szabálysértésnek mondja ki. A tiltott tevékenység akár 20 000 forintos pénzbírsággal is járhat.
Történhet figyelmeztetés, helyszínbírságolás és feljelentés. Amennyiben feljelentés készül az esetről, az önkormányzati hatáskörbe tartozik, tehát az önkormányzat szabálysértési osztálya fogja elbírálni.
A rendőrök nyáron fokozottan ellenőrzik a 4 szombathelyi bányatavat, a 3 újperinti és a Gyöngyös-Hermáni állóvizet. Idén már 4-en vesztették életüket illegális fürdőzés miatt Magyarországon.
Megkezdődött a parlagfűszezon, a napokban többfelé megjelentek a növény pollenjei. Az idén a megyei közigazgatási hivatalok bizottságokat alakítottak, hogy összehangolják az írtást. Az akcióba a munkaügyi központok is bekapcsolódtak, támogatják a közhasznú munkások foglalkoztatását.
Igen, ismét virágzik a parlagfű.
Július utolsó napjaiban már megjelentek a parlagfű pollenjei, tehát várhatóan a melyleg időjárás és egyéb közbejátszó körülmények miatt a parlagfű pollen koncentráció a napokban sokkal jobban meg fog emelkedni.
És ez így megy évről évre. Most talán azonban változik a helyzet. A megyei közigazgatási hivatalok parlagfű mentesítő bizottságokat alakítottak, amelyek megpróbálják összehangolni a szereplők feladatait. Munkájuk eredményesnek látszik, a lakosok, de az önkormányzatok is aktívabbá váltak.
Az eddigiek alapján több mint 400 fölszólítás ment ki a lakosoknak, és mindössze egy közérdekű védekezés elrendelésére került sor.
A parlagfű írtásba a Csongrád megyei munkaügyi központ is bekapcsolódott. Az önkormányzatok közhasznú munkások foglalkoztatására támogatást igényelhettek a központtól.
37 önkormányzattal szerződést tudtunk kötni. Az eredeti elképzelés szerint, hogy 100 fő foglalkoztatásra valósul meg, 3 hónapos támogatásra és 90%-os támogatásra, elmondhatom, hogy 144 fő, akit bevontunk ebbe a parlagfűírtásba.
Lakossági bejelentésre, szerencsére az utolsó pillanatban még elvégezték a kaszálást. Ha ez mindenhol így lenne, mindenki vehetne végre egy nagy levegőt.
Uniós és kulturális hírekkel folytatjuk, nézzünk közülük néhányat röviden. Tizennyolc tagállam, köztük Magyarország sem jutotta be időben széndioxid kvóta tervét, Brüsszel vizsgálatot indít. Keményebben a bűnözés ellen visszaállítaná a halálbüntetést az Unióban a lengyel államfő. Feleség, gyermekek, szeretők. Picasso portréit a Szépművészeti Múzeum mutatja be. Nézzük először az uniós híreket. Eljárást indíthat a bizottság 18 tagállam, köztük Magyarország ellen. A brüsszeli testület azt nehezményezi, hogy a szóban forgó országok nem nyújtották be időben széndioxid kvóta tervüket. A miniszterek tanácsa már egy ideje elkezdhette volna a tervezetek értékelését, hogy összeállítsák az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklését célzó tervezet második változatát, ha egyesek nem késlekednek.
Levegőszennyezés nélkül nincs ipari ország, de a kibocsátás mértékét csökkenteni kell. Erre törekszik Brüsszel. Most több mint egy hónappal a június végi határidő lejárta után csupán 7 állam adta le tervezetét. A britek, a luxemburgiak, a németek, a lengyelek, a litvánok, az észtek és az írek tartották magukat a határidőhöz. Brüsszel csak azután dönthet a 2008-ban induló új légszennyezés csökkentő rendszerről, ha minden tag elküldte elképzeléseit. Az ügyben legkésőbb az év végéig dönteni kell. Addig van lehetőség arra, hogy a tagállamok megismerjék egymás tervezeteit, megvitassák azokat, illetve megalkudjanak a bizottsággal arról, hogy mely ország mennyi széndioxidot bocsáthat ki. A késlekedés miatt a környezetvédő civil szervezetek is aggódnak. Szerintük ráadásul a már benyújtott tervek is azt mutatják, hogy Európa országai nem veszik elég komolyan azokat a várható gondokat, amelyeket az éghajlatváltozás okozhat.
Visszaállítaná a halálbüntetést az Unióban a lengyel államfő. Lech Kaczyński szerint azok az országok, amelyek lemondtak erről a büntetésnemről, elképzelhetetlen előnyhöz juttatták a bűnözőket. A legtöbb nyugat-európai ország még az 1960-as években eltörölte a halálbüntetést. Azóta az új belépők uniós tagságának egyik feltétele a halálbüntetés kiiktatása a nemzeti törvénykezésből. Kaczyński nem először kelt a halálbüntetés védelmére. Kulturális hírekkel folytatjuk. Miközben Európa szerte Mozartot és Rembrandtot ünneplik, Spanyolországban Picasso évfordulókat tartanak. A festőgéniusz 125 éve született, egyik főművét, a Gernikát pedig 25 éve vitték New Yorkból Madridba. A Budapesti Szépművészeti Múzeum eközben Picasso 8 szerelmét mutatja be 17 képen.
Új szerelem, új korszak. Picasso minden korszaka egy-egy újabb asszony színre lépésével függött össze.
Feltűnik az a nagyon jellegzetes arcél, amellyel Marie-Thérèse Walter rendelkezett, és egy ennyire struktúrában is gondolkodó művész esetében, mint amilyen Picasso volt, hát nagyon jelentős szerepe lehet.
Ezt a képet Picasso 5 évvel megismerkedésük után festette szeretőjéről. Az Olvasmány című képet, amelyet eddig még soha nem állítottak ki Magyarországon, a párizsi Picasso Múzeum adta kölcsön a tárlatra. A művészet történetben az olvasónő alakja visszatérő motívum.
Olga és Marie-Thérèse Walter esetében kicsit fricskának szánta, hiszen ha Dóra már kezébe adja a könyvet, ott nagyon helyén lett volna, de Olga Koklova és Marie-Thérèse Walter talán kevésbé voltak intellektuális beállítottságúak, mint a híres fotográfusnő Dóra már.
A szenvedő szeretőről festett portréja, Dora Maar macskával című festményt csaknem 100 millió dollárért árverezték el New Yorkban májusban. Barcelonában Picasso 600 művét állítják ki a festő születésének 125. éves évfordulóján. Budapesten grafikákat, részkarcokat és olajfestményt mutat be a kiállítás. A 20. század egyik legismertebb és legellentmondásosabb művészének szeretőiről, feleségéről és gyermekeiről készült portrét időrendi sorrendben ismerhetik meg a látogatók. A Génius múzsáit bemutató kiállítás szeptember közepéig látható.
A művelődés történeti korszakok antikvitás értelmezésének képeit mutatja be az egyetemi könyvtár. A nagyközönség számára eddig nem látható kéziratok, könyvritkasságok, metszetek is szerepelnek a tárlaton.
A kiállítás különlegessége Arany János Árkádiáról szóló költeménye és a nevezetes Arisztofanész fordításának eredeti kézirata. Ezeket eddig még nem láthatta a nagyközönség. A fordítás Arany János jegyzeteit és megjegyzéseit is tartalmazza.
Arisztofanész eléggé vaskos, rendkívül még a mai főnek is rendkívül durva megjegyzéseket tett, és ezeket arra megpróbálta finomítani. Valahol leírja, hogy ezt ő nem tudja, ez lefordíthatatlan, és valahol személyen mesen például csókot lopnak fordítja egyébként teljesen egyértelmű görög kifejezést.
A kiállítás másik érdekessége az antik Róma 16. századi képét bemutató metszet sorozat. A tárlaton a 15. és 18. század közötti klasszikus görög, illetve latin szövegkiadások, kommentárjai és illusztrációi is láthatók. A kiállítás címét egy 17. századi festmény ihlette.
Et in Arcadia ego, amit többféleképpen lehet értelmezni, mivel ez egy kicsi csonka mondat, azt is úgy is lehet mondani, hogy én is Arcadiában jártam, én is Arcadiában éltem. Tehát nagyjából úgy lehetne értelmezni, és nagyon sok ugye értelmezési lehetősége van a képnek, meg is próbálták az elmúlt évszázadokban, hogy mindannyian jártunk a tudomány, a művészetek megszentelt helyén.
A szervezők a múlt emlékeire, a modern világban egy régi könyvtár megelevenítésére, a régi tudósok könyvek megidézésére törekedtek. A kiállítás a nagyközönségnek és a szakmának is szól, hiszen augusztusban rendezik a 13. Nemzetközi Neolatin Társaság konferenciáját. A tárlat szeptember 1-jéig látható az egyetemi könyvtárban.
Mindjárt jön az időjárás jelentés, de előbb nézzük a híradó főbb témáit még egyszer röviden. Áramingadozás miatt kézzel lélegeztettek két beteget egy fővárosi kórházban. A tűzoltókat 200 helyre riasztották a viharban. Lemondott az országos mentőszolgálat főigazgatója, nem ért egyet az átszervezések miatt tervezett elbocsátásokkal. Fidel Castro levélben értesítette a kubaiakat, hogy már jól érzi magát, az elnököt továbbra sem lehet látni a televízióban. Indul a parlagfűszezon, a megyei közigazgatási hivatalok próbálják összehangolni az írtást. Tehát az időjárásról eleinte keleten, majd délnyugaton lehet zápor, zivatar. Megerősödhet a szél is, a hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul. Késő este 17-22 fok várható. Most jönnek a sporthírek, azután a körzeti híradóval és a Kárpáti krónikával folytatjuk. Híradó este 7:30-kor lesz legközelebb, akkor már Mika György várja önöket. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Felségének. Tudja mi ez? Rebellió!
Felázította őket a tenkes kapitánya.
A tenkes kapitánya.
Bánjon emberséggel a néppel. Mert ha bántódásuk lesz, nincs többé kegyelem.
Lőjétek le a kutyát!
Legjobb lesz, ha beöltözöm lavancnak.
A napokban hunyt el Zente Ferenc, a Nemzet színésze. Ráemlékezik a Magyar Televízió a legnépszerűbb televíziós szerepével, a tenkes kapitányával.
Élve vagy halva, te el kell fognunk!
Soha nem láttam még a Ványa bácsit.
Tényleg?
Egy színházi előadás története.
Csak ócsárolják a férjemet. Mindenki sajnálkozva néz rám, hogy ó, boldogtalan szegény, ilyen öreg ember mellett kell élnie. Úgy aggódnak érte, már megbocsásson, ez meglehetősen émeítő, nem gondolja?
Jó, remek. A következő felvonás néhány héttel később játszódik az ebédlőben.
A főszerepben
Julien Moore, Ványa a 42. utcában.
5 évvel ezelőtt elkaptam egy többszörös gyilkost. Gondoltuk, felakasztják.
Itt lesz a vonat délre?
Itt, uram.
Frank Miller visszajön a déli vonattal.
Micsoda, úristen!
Itt ma háború lesz. Menjek a jólövetni magam. És te meg itt marad, győzvegyen, ezt akarod? Minek jöttél vissza, Will? Vastaposan. Úgy éreztem, vissza kell jönnöm, mert nekem most itt a helyem. Szerintem ez nem a mi dolgunk. Intézz el a rendőrbíró.
Gary Cooper és Grace Kelly főszereplésével Déli idő. Szombaton este az M1 műsorán.
És kacsahúsos kitekat. Ízletes zsákmány minden kis vadásznak. Limitált ideig kapható.
Egyszer ez a kis béka talált 20 krajcárt. Olyan boldog volt, hogy örömében ugrálni kezdett. Éjjel-nappal erről beszélt. Őt hallgatta az egész város, és ő csak mondta, mondta, míg végül mindannyian mély álomba merültek. Ugye?
Végre.
Bármikor szeretteiddel lehetsz. Praktikummal csúcsidőben is 20 forintért beszélhetsz hálózaton belül, havi díj nélkül. Pannon. Közel hozzád. Az elegáns Samsung X160 praktikumkártyás csomaggal már 14.970 forintért a tiéd lehet.
Imádok együtt lenni az unokáimmal. De nemrég a gyakori hátfájásaim annyira megkeserítették az életemet, hogy már a velük töltött időt sem tudtam élvezni. Aztán a barátnőm ajánlotta az Alévet.
Az Alév a fájdalom eredeténél fejti ki hatását, és akár 12 órán át csillapítja a hátfájást.
Fantasztikus, hogy újra élvezhetem az életet, és egész nap tudok az unokáimmal játszani.
Alév. Akár 12 óra fájdalom nélkül. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.